délutáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Folytatjuk múlt heti beszélgetésünket Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi Arc című könyv szerzőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával. Cseh Varga István irodalomtörténész szerint az önkönyve, idézet, egyénien értelmezett és tematizált Gárdonyi breviáriumnak is felfogható. Egyetért vajon Keller Péter, a könyv szerzője, ezzel a megállapítással?
Cseh Varga talán nagyon udvarias ember, és kedves tőle ez a gondolat. Tényleg beszélgettünk erről többször. Ami miatt ezt leírta, az a sok idézet, ami ebben az én kis írásomban szerepel, és ennek az az oka, hogy ugye én nem a magam gondolatait szerettem volna ebben hangsúlyozni, hanem sokkal inkább azt, hogy a dédapám mit mond. Tehát az ő gondolatait szépen egymás mellé rendezve kirajzolódik az az arc, amit érdekes módon azok, akik mondjuk olvasták, tehát Csík Sándor, egyértelműen láttak, vagy Kosztolányi, vagy Adi. Tehát ezért van a sok idézet. Ezek részben a Titkos Naplóból, részben a Földre néző szem, Égre néző lélek című munkákból valók, azokból, amelyeket nem a nagy nyilvánosságra szánt, mert a gondolatai vonatkozásában ő szemérmes volt. Két olyan műve van, amit nem szánt nyilvánosságra, az egyik a Földre néző szem, Égre néző lélek a fiainak írt gondolatgyűjteménye, a másik pedig a Titkos Napló. Ezekből szépen ki lehet szedni azokat a Istenre vonatkozó megállapításokat, amelyekből tényleg kiviláglik, hogy egy végtelen mélyen hívő ember, aki a természetben mindenütt az Istent vette észre, tulajdonképpen minden műve prédikáció, minden műve a szeretetről szól, az emberek nemesítéséről szól, arról, hogy ezt az országot lelkében hogy lehet fölemelni, tehát teljesen aktualitása is van, és ugye erről az egyenesről nem beszéltek.
Szeretném, ha elmondaná azt a családi szállat, ahogy ön dédunokája Gárdonyi Gézának.
A dédapámnak volt három gyermeke, a Sándor, a Gizella és a József. A József az én nagyapám. Az ő lánya, az Emőke az én édesanyám, és mi vagyunk ketten testvérek, úgyhogy így vagyok én dédunoka.
Az ön nagyapja még emlékezhetett ugye a saját nagyapjára, az ön dédapjára. Milyen ember volt Gárdonyi Géza? Hogy emlékezett rá a család?
Sajnos én a nagyapámat nem ismertem, tehát igazándiból személyes információ nincsen. A nagyapám korán meghalt, tehát én őt már nem láttam. A nagymamám Egerbe járt az angol kisasszonyokhoz, és ő mesélte, hogy egyszer az iskolával sétáltak a Gárdonyiház előtt, és akkor ő az udvarban látta. De hát személyesen ő se ismertem, mert ő már akkor került a családba, amikor meghalt a dédapám. Torda Jányosra tudok csak hivatkozni. Torda Jányos azt mondta, hogy nagyon melegszívű, nagyon jó humorú társasági ember volt. Amikor bekerült a társaságba, akkor előbb-utóbb ő vitte a szót. Ha az ember abba belegondol, ugye, hogy Egerbe költözése előtt a Feszti Szalonnak tagja volt, hát az ország akkori krémje, szellemi elitje ebben a társaságban sűrűsödött. Azt hiszem egy olyan 80 fős, 100 fős társaság volt, és jelentős részük Pallas Lexikon címszó. Művészek, írók, utazók, feltalálók, politikusok, mindenki ott volt. Hát az ő baráti köre az eléggé széles volt. Nyilván jó barátságot csak néhány barátjával tartott, ezek közé tartoztak ugye az egri ciszterek, ciszterpapok, de korábban ugye Bródi volt jó barátja, Tankó Pistával volt jóban, Lányi Gézával volt jóban, Pósa Lajos szerette, Rákosi Viktor, Szabolcska, ezek a baráti körébe tartozó emberek voltak. Van Karintinak egy novellája, a Szoboravatás, azt hiszem ez a címe, ahol leírja, hogy őt hívta Gárdonyi Egerbe, és azt mondja, hogy minden munkámat ismerte.
Az Élő Gárdonyi Arc borítólapja is rendkívül izgalmas. Több Gárdonyi Arc kép néz le ránk a felhők közül.
Igen, a Szent István Társulatnak tényleg mindegyik kiadása gyönyörű. de én nekem azt mondták, hogy ez a legszebb, ennek a borítója. Ez valóban egy mestermű, annak idején beszélgettünk Farkas Olivérrel, a kiadó igazgatójával, hogy mi is legyen a címlapon. Akkor úgy felmerült, hogy mi lenne, ha Gárdonyi arcok szerepelnének rajta. Kértek tőlem különböző arcokat, és gyönyörűen felhők mögé az égre rendezték ezeket az arcokat, és néznek ezek ránk.
Nagyon izgalmas az is, amiről a múlt heti adásban is már beszéltünk, hogy mindmáig az egyik legolvasottabb író, és ugye közben eltelt 100 év. Tehát az Egri csillagok és még több Gárdonyi mű is szerepel a 100 legolvasottabb olvasmány között. Az Egri csillagok nagy könyv lett. Miben látja az okát Gárdonyi Géza írásainak aktualitásának?
Számomra a titkos napló elemzése, tehát ilyen minőségfejlesztő elemzése jelentette végül is a kulcsot ahhoz, hogy rádöbbenjek, hogy mi a dédapám sikere ugye a mai menedzsment világban. Neki volt egy határozott jövőképe, az örök élet. Neki, mint néptanító, ugye a küldetése pontosan ez volt, hogy akár íróként, akár újságíróként mindenütt a népet szolgálja, és a célja az az volt, hogy egy nemzetnek a lelkét nemesítse, jobbá tegye. És ez a hármas egység, tehát a jövőképnek, a küldetésnek és a céloknak az egysége a magyarázata talán annak, hogy 100 néhány év azután, hogy megírta az Egri csillagokat, az Egri csillagokból a nagy könyv lett. De egy nemzet azt a fajta hozzáállást, azt a fajta őszinte szándékot igenis 100 év után is megköszönte. Egy szolgáló ember, aki tiszta és igaz üzeneteket szeretne továbbítani, mindig talál magának közönséget. Az ember fogalma, hogy az agyagedénybe zárt istensugár biztosítéka ennek. Mindannyian azok vagyunk, és az istensugára mindenki fogékony. De ugye a titkos naplóból indultunk ki, tehát a titkos naplóból ezek az elemzések elvégezhetők. És a másik érdekesség a titkos naplónak igazándiból nem titkos. Mert semmi olyan dolog nincs, amit ugye egy titkos naplóval kapcsolatban az ember várna, hogy valamit rejteget. Hát nem rejteget, nagyon érdekes azt is látni, hogy sok benne megfogalmazott gondolat szinte szóról-szóra megjelenik különböző írásokban. Tehát ez egy vázlatfüzet volt, ahogy az életrajz írja, ő nagyon nem szerette, ha az ő gondolataimban turkálnak és elmagyarázzák, hogy ő mire gondolt. A nagyapám feljegyzi, hogy örült annak, hogy a papírjait az asztalon tudja hagyni, mert a kíváncsi szemek nem tudtak vele mit kezdeni.
Borzasztóan izgalmas Keller Péter úr az Élő Gárdonyi Arc című könyve, hiszen az egyik vonulata tulajdonképpen a titkos napló gondolatainak felfejtése, továbbvitele és, ha szabad ezt mondani, visszakeresése Gárdonyi Géza műveiben. A másik vonulat az imént említett nagyapja, emlékei, feljegyzései, visszaemlékezései.
Igen, a cím is tulajdonképpen a nagyapám emlékére született, mert az ő könyve az Élő Gárdonyi. Ugye ő nagyon sok tárgyi, tételes információt gyűjtött össze a könyvében. Én meg megpróbáltam ehhez talán a könyvekből megérezhető lelket, arcot hozzáfesteni.
Folytatjuk beszélgetésünket Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi Arc című könyv szerzőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával. A beszélgetésünkre készülve újra olvastam természetesen Gárdonyi több írását, a Roráte című írást is, amelyben most egy picit idéznék, hiszen nagyon aktuális így advent idején. Az idézet a következő: az orgona mély bugással ered szólásnak, hangjától remeg a fal is. A pap violaszínű miseruhában áll az oltár előtt. Leteszi a kelyhet, aztán lemegy az első lépcsőre, hogy elmondja a gyerekekkel Dávid királynak azt a zsoltárát, amelyben azaz oltárhoz visszatér. Amikor meglágyul az orgona hangja, a sok száz esztendős adventi ének megzendül a templomban, ófényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal, üdvözlégy teljes malasztal. Végigreszkedt idegeimen az a mennyei szent érzés, amely gyermekkoromban áthatott, mikor az első hajnali misén ezt az éneket hallottam. De micsoda nyomorult szerszám a toll, és micsoda erőtlen erő az emlékezet, hogy egy éneket se lehet vele leírni. A hangokra nincs szavunk, mert az ének hangjai egy alaktalan álomvilágból valók. A szöveget, amely egy angyal földi látogatásáról szól, az ének a képzeletnek egy olyan birodalmába emeli, amelybe csak a szívnek szárnyazott sejtelmeivel juthat el az ember. Idézet vége. Miért volt fontos a zene is Gárdonyi Géza számára? És ugye a múlt heti beszélgetésünkkor említettük, hogy egyáltalán minden művészet, a festészet, a zene, a vers, a költészet.
Igazándiból azt hiszem, hogy vannak dolgok, amiket ugye szóban, mert végülis ez a novella is erről szólt, tehát szóban nem lehet elmondani. És ez megdöbbentő, hogy ezt egy író írja le. Ha az ember a titkos naplóban a rezgésre gondol, az is ez a határterület, ugye, ami úgy hat, hogy nem betű alakban jut be az emberbe, hanem a szív útján. Ugye olyan érdekes, hogy egy író gyakorlatilag egy fizikai, műszaki fogalmat használ arra, hogy az információ közlésnek mi a lényege. Megrezegtetni az ember szívét.
Szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani Keller Péter az Élő Gárdonyi Arc című könyvének nem csak magát a tartalmát, hanem azokat az idézeteket is, amelyeket ön az észrevételei alátámasztására itt felsorakoztat. Ugyanakkor rendkívül sokoldalúan támaszza alá az a kép sorozat is, az ő dolgozószobájának a fotója, a Gárdonyi által készített törökországi isztambuli fotók, vagy akár a festményeinek fotomásolata, azt a sokoldalúságot, sok arcúságot, amelyet az igazi Gárdonyi arccal ön feltár.
Ezeket a képeket javarészt édesanyámtól kaptam, mert az ő birtokában vannak ezek. És tényleg érdekes ugye a régi lakáshoz készült képek, amelyek ugye a 30-as években ábrázolják a lakást. Ha az ember bemegy a házba, amire úgy mindig emlékszem, tehát azt mondták, hogy a hálószobájában két éjjeli szekrény volt. És ezen a 30-as évekbeli fényképen látszik. Azért volt két éjjeli szekrénye, mert akár mikor fölébredt éjszaka, hogy ott legyen toll, vagy ceruza és papír, hogy mindjárt megtalálja és le tudja írni. Aztán egy érdekes dolog, ugye ez a Dante portré, ami szintén a kertben akkor még megvolt. Az egy gyönyörű, szép kert lehetett, most próbálgatják rendbehozni a kertet. Ugye ő sokat utazott, és minden ilyen útjáról valami kis értéket hozott, és ezek között érezte jól magát. Tehát ez az egri remetesége, ez egy nagyon pozitív remeteség, mert ebből a remeteségből igazándiból fény áradt a világra. És ebben a remeteségben születtek a példabeszédek. Tehát ez olyan remeteség, mint a Szent Jeromosi. El kell benni, hogy az ember a tetővilágító ablakon keresztül jusson ahhoz a fényhez, ami megvilágosítja a gondolatait.
Még nem beszéltünk erről a tetővilágító ablakról, amelyet ugye legtöbben egy kis fülkének, mondhatni börtönnek képzeltek, akik még nem jártak Egerben. Pedig itt épp az ellenkezőjéről van szó.
Abszolút az ellenkezőjéről van szó. Tordai János olyan szépen írja, hogy ennek semmi más magyarázata nincsen, mint az, hogy a kakas az hangosan kukorékol, és őt ez zavarta, mert ha írni akart, akkor szerette a csöndet. És ez egy teljesen természetes igény, azt hiszem, hogy tényleg az ember a saját maga gondolataiba bele tudjon mélyedni. megtaláltam egy rádió archívumában egy felvételt, amit a Sándor fiaval készítettek valamikor a 60-as években, ugyanezt mondja, hogy mindenkit nagyon nagy szeretettel látott, egy dolgot nem szeretett, azt, hogyha gondolataiban megzavarják. Ehhez pedig hát el kellett vonulni, abban semmi különös nincsen.
Nagy munkabírása lehetett, hiszen festett, alkotott, zenélt, könyveket írt, és ezek szerint barátaival is tartotta a kapcsolatot.
Igen, igen. 33 évesen került Egerbe, és hát addigra mindenütt járt. Volt újságíró, könyvszerkesztő, pedagógiai érdekvédő, beutazta a világot. Én nem is tudom, ugye ma 18 éves gyerekek még nem tudják elkezdeni az életüket szinte. Ő meg már 18 éves korában tanított, és ugye megszületett a Fel nagy örömre ének.
Ön mikor fordult a dédapja Gárdonyi Géza művei felé, olyan szempontból, hogy kutatná, utána járna, felderítené?
Érdekes dolog volt, a nagyapámnak az Élő Gárdonyi című művét sikerült ezelőtt egy olyan 10 évvel körülbelül újra kiadatni a Kairosz kiadó gondozásában, és akkor úgy elhatároztam, hogy megpróbálom felkeresni azokat a településeket, ahol a dédapám élt, és elvinni ezt a könyvet. És tulajdonképpen akkor az ember rá volt erre kényszerítve, hogy meg is ismerje, hogy mit ajánl, és akkor ez úgy begyorsult ez a folyamat.
Az Élő Gárdonyi arckönyv képmellékletei között érdekes az az ábra, amely Magyarország térképét ábrázolja, megjelölve Gárdonyi Géza lakhelyeit. Döbbenetes, hogy egri embernek gondoljuk őt, és valójában addigra már körbelakta, belakta szinte az egész országot.
Belakta az egész országot, azt szoktam mondani, ugye ma mindenki a borról beszél, hogy remek érzékkel belakta az összes jó borvidéket Magyarországon, mert ugye a dél-balatoni borvidékot, Szőlőgyörök, Karád, akkor Somlóhegy, Devecser, Dabrony, akkor a, most a Pannonhalminak hívják, a győri újságíróskodás, aztán Tokaj borvidéken úgy volt, hogy Sárospataki diák is volt, és hát az egri tartózkodása, azaz egri borokkal való ismerkedése.
Folytatjuk beszélgetésünket Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi arc című könyv szerzőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával. Múlt heti beszélgetésünkben főleg arról beszéltünk, hogy Gárdonyi Géza hite bibliai alapokon áll, szívbéli belső érmény és hite máriás hit. Most megkérném Keller Péter urat, hogy néhány idézettel támassza alá ezeket a véleményeit, amit a könyvből tőle idéztem.
Tulajdonképpen a világ szemlélete egy ötsoros, ilyen szabad versben van összefoglalva. Az emberiség története öt mondatban. A világosság szülte az életet, az élet szülte az akaratot. Az akarat szülte a bűnt, a bűn szülte a szenvedést, a szenvedés szülte a szeretetet. Ez olyan, mint egy húsvéti lelki gyakorlat. Dédapámnak az ember fogalma nagyon érdekes. És ez az ő, azt mondom, talán ez az ember fogalom is egyfajta arszpoétika. Agyagedénybe zárt Isten sugár az ember. Ebbe annyi minden belesűrűsödik. És ott van benne a legfontosabb, ugye az a fénysugár. Az Isten sugár, a fénysugár, amihez ő, mint ugye magyarul apostolkodó Krisztus követő ember világ életében tartotta magát. Ugye mit mond Jézus? Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. És mit mond az apostoloknak? Ti vagytok a világ világossága. Dédapám író volt, újságíró és tanító. És a lámpásban mit mond? Azonosítja magát a lámpással. És a Mese a szekérről című novellában azt mondja, én vagyok az, aki viszem a fényt. És akkor erre rímel ugye az agyagedénybe zárt istensugár, az ember fogalma. És erre rímel az ugye, hogy a művészet az arról szól, ami összekapcsolja az embert a végtelenséggel.
Beszéltünk arról, hogy stúdióba jövet, hogy rengeteg teológiai munkát is olvasott Gárdonyi Géza, ugye ez a könyvtárából kiderült.
Igen, igen, a könyvtárának az elemzése azt mutatja, hogy elsősorban a krisztológia az érdekelte. Nagyon sokat foglalkozott vele, van egy gyönyörű gondolata, a hegymászás testi bolondságnak látszik, pedig az életünk mindvégig hegymászás. Jézus ma is ott áll a hegyen. Jézus a tökéletesség. Mindenki megismerheti, mi fokán áll a tökéletességnek, akár maga, akár más. Minél jobban megérti Jézust, annál tökéletesebb. Kezdetben mindenki vak iránta. Egyszer csak világosodik a szemének. Egyszer csak bámul. Egyszer csak indul utána. Mind a hegy körül vagyunk. Valamennyiünknek fel kell jutnunk valamikor a hegyre. Ezt adja jó tanácsként, és hagyja jó tanácsként örökül a fiainak ezt a gondolatot. Az az ember, aki ugye 18 éves korában elhatározta, hogy Jézus követő életet él, és akiről Tordai János azt mondja, hogy célba ért. Hát ez volt az ő útja, mászott a hegyre.
Többenetes az is, hogy a fel nagy örömre, amit ugye sokan nem tudnak, hogy Gárdonyi Géza alkotása, a szöveg maga, az 18 évesen írja.
Igen, igen. Devecserben született, a devecseri templom falán van egy emléktábla, amely hirdeti, hogy ez karácsony éjszakáján ott hangzott el először a devecseri templomban. És Győrben írt egy másik éneket, a karácsonyi ének címmel, ez pedig a görög katolikusoknál népének. Egy görög katolikus papbarátom mondta, és adta meg a... Ugye ott azt hiszem, hogy ismeretlenként van feltüntetve a szerző. Tehát a tényleg átment a népének fogalom körébe ez az éneke, de 1897-ben azt hiszem akkor Győrben írta.
Ugye sokan úgy nyilatkoztak, azt olvashattuk diákként Gárdonyi Gézáról, hogy milyen elzárkózó ember volt. De valójában csak, mintha a világ külső zajától zárkózott volna el.
Igen. A jó barátja Tordai János mondja, hogy mindenkit nagy szeretettel várt, az ő piros vizét, ez volt a bor, mindenkinek kínálta. Az ő tetővilágító ablak az égre nézett, és az nem az elzárkózás, hanem a tiszta fény felé fordulásnak a jele. És aki ezt megérzi és megérezte, az végül is meg tudja fejteni az ő titkát. Nagyon érdekes, most akadtam rá, hogy ezt a könyvet írtam, egy olyan forrásra, ami azt mondja, hogy dédapám utolsó napjaiban a közelebb-közelebb uram hozzád éneket énekelte folyamatosan.
Miért ajánlhatjuk az Élő Gárdonyi Arc című könyvét diákoknak, tanároknak, olvasóknak, és egyáltalán minden Gárdonyit szerető ember számára?
Én egy elfogult ember vagyok ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy aki egy igaz és nemzetét szolgáló, a nemzete felemelkedéséért áldozatot hozni akaró, tiszta lelkű embert meg szeretne ismerni, akinek az élete tényleg a szolgálat volt, az lapozgasson bele ebbe a könyvbe.
Oh,
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Keller Péterrel, az Élő Gárdonyi Arc című könyv szerzőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával beszélgettünk. Munkatársaim, a felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikus kollégám Biksa Levente, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.